hierarchia a zenekaron belül nincs, viszont az mindenki elfogadja, hogy a Dávidról szólt eleinte ez a dolog, és az ő adja az első inputot.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Az idei első epizódnak különös módon két vendége is lesz, ennek pedig az az oka, hogy egy olyan kötetről beszélgettünk, amelyet többen írtak, és többekről is szól. A főszereplő nem is egy ember, hanem egy együttes, a Halott Pénz, a könyv pedig Csapody Kinga, Gelencsér Milán és Jávor Bence munkája, címe Na még mit nem, Halott Pénz, történetünk hajtól szívig, a vendég pedig a könyv egyik írója és szerkesztője Csapody Kinga, és a könyv egyik főszereplője Járai Márk. Top 10 rovatunkban olyan könyveket ajánlok, amelyek szerintem 2021 legjobb könyvei voltak, teljesen szubjektíven, ebben a részben a legjobb magyar prózai köteteket és a legjobb verses köteteket emelem ki. Végül pedig a 100 év magány rovatban a 2021-es év nemzetközi és magyar könyvtrendjeiről fogok beszélni. Száz év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Lezárult egy év, mi pedig túl vagyunk 18 buksó adáson, pontosan ez a 18. És van is mögöttünk egy naptári év, 2021, én pedig megpróbáltam összeszedni, hogy milyen trendek jellemezték a könyves világban a mögöttünk hagyott évet, összeszedtem 10 ilyet. Az egyik legérdekesebb talán az, hogy a világjárvány ellenére elég jó évet zártak világszerte a könyvkiadók, legalábbis a különböző eddig megjelent jelentésekből ez derül. Ki. Szóval a kiadó ipar sokkal jobban vészelt át már 2020-at is, mint a legtöbben gondolták, és a 2021-es év sem volt egyáltalán rossz, sőt, Amerikában például november végéig eladott könyvek száma 2020-hoz képest 10%-kal nőtt, 2019-hez képest pedig 20%-kal, mintha nem is lett volna egy lezárás, meg egy világjárvány. Az Egyesült Államokban azt látták, hogy a szépirodalom különösen erős volt 2021-ben, egy ottani cég, a Bookscan úgy mérte, hogy 20%-kal ugrottak meg az előző évhez képest a szépirodalmi könyvek, visszaestek viszont a politikai könyvek, talán azért, mert lezárult ott egy választási év. Magyarországon valószínűleg nem volt ilyen mértékű a növekedés, majd mindenféle jelentéseket adnak a nagy kiadók és könyvkereskedők, de az biztos, hogy volt növekedés, és nálunk annyi már elmondható, hogy a gyermek és ifjúsági könyvek fogytak talán a legjobban. A másik ilyen trend, hogy megnőtt az online eladott nyomtatott könyvek aránya, tehát amit nem könyvesboltban vettek, hanem megrendelték online. Az Egyesült Államokban például az Amerikai Kiadók Szövetsége szerint 2020-ban ért el az 50%-ot az online megrendelt könyvek aránya. Ennek nyilvánvalóan köze van a világjárványhoz, az emberek vagy nem mehettek, vagy nem akartak könyvesboltokba menni. Hogy ez majd a következő évben visszaesik-e ez az 50% egy kisebb szintre, vagy most már megmarad ennyi, ezt nem tudjuk. Minden esetre a hagyományos könyvesboltokra nézve ez nem egy olyan kedvező trend. A másik ilyen kedvezőtlenebb jelenség az, hogy világszerte megnőttek a könyvárak. Ennek nagyon sok oka van, például a teherautósofőrök hiánya, a kiterjedt kikötői torlódások, amiről sokat lehetett olvasni, az egekbe szökő konténerköltségek, és hát a könyviparnak emellett még egy plusz ilyen gazdasági típusú kihívással is szembe kellett nézni a papír hiánnyal és a papír ár emelkedésével, amire csak tavaly 4-szer került sor, és várhatóan még majd a következő évben is, és Magyarországon a forint árfolyam is nagyon kedvezőtlenül hat erre, úgyhogy jövő évben is emelkedő könyvárakra kell felkészülni, sajnos mindannyiunknak. Még egy fontos üzleti jellegű trend az, hogy ezek a nagy kiadó óriások, például az Egyesült Államokban elkezdtek összeolvadni, ez már több éve vagy akár évtizede zajlik. A statisztikák azt mutatják, hogy az Egyesült Államokban a világ legnagyobb könyvpiacán 5 kiadó forgalmazta tavaly az eladott könyvek 80%-át, és talán ennek is köszönhető, hogy 2021 végén, november végén az Amerikai Egyesült Államok igazságügyminisztériuma pert indított, hogy megakadályozza két nagy könyvkereskedelmi cég, a Penguin Random House és a Simon & Schuster csoport összeolvadását, mert már mind a kettő egy összeolvadásból jött össze, és hogyha ez az újabb egyesülés megtörténne, akkor az a létrejövő óriási cég a teljes könyvkereskedelemnek egy túl nagy szelete fölött rendelkezne, legalábbis az amerikai hatóságok szerint. Másik ezzel párhuzamos és összefüggő jelenség, hogy a kiskönyvesboltok száma világszerte tovább csökken. Kicsik egyszerűen nem tudnak olyan bevételt termelni, amely ellensúlyozni tudná a zárlatok okozta kiesést. A nagy nemzetközi könyves folyóirat, vagy szaklap, a Publishers Weekly jelentése szerint a könyvesboltok a lockdown idején egyharmadával csökkentették a forgalmukat, vagy csökkent a forgalmuk, és legfeljebb az évvégi karácsonyi szezon segített ezen. De van egy érdekes trend. Ezt a fajta korlátot, amit a méret jelent, ezt összefogással azért lehet javítani. Megjelent a bookshop.org vagy .org nevű szolgáltatás, ami egy integrált felület kiskönyvesboltoknak az Egyesült Államokban. Azért érdemes erre figyelni, mert könnyen lehet, hogy hamarosan Európában is és Magyarországon is megjelennek az ilyen integrált felületek. A következő részben olyan 2021-ben jellemző trendekről fogok beszélni, amelyek már sokkal inkább a jövőben mutatnak, kicsit futurisztikusak, mint például a közkönyvtárak szerepe az e-könyvek kölcsönzésében vagy vásárlásában, a különböző tartalomösszefoglaló platformoknak a megjelenése és a mesterséges intelligencia, azaz tud-e könyvet írni egy robot. Könyvembereink ezúttal Csapodi Kinga és Járai Márk. Az apropó, amiről beszélgetünk, a nemrég megjelent Halott pénzkönyv, szerintem így fogják a könyvesboltokba keresni, de van neki címe is, Ma még mit nem, történetünk hajtól szívig, és beszélgető társaim Csapodi Kinga, a kötet egyik írója és szerkesztője, Járai Márk, a könyv egyik hőse.
Igazából nem nagyon hiszem el, hogy ez még egy dolgot nem voltam fogyva egy történetem, és az életem története viszonylag egy intim beszélgetés, amit az egyik szerzővel folytattam, az belekerült egy könyvbe, és én meglettem interjúval, és mások is elolvashatják, akár a gyerekkoromról a történeteimet. Ez egy elképesztő dolog. Én még nem olvastam végig a könyvet, se egyébként már teljesen.
Igen, az a technikai infónk, hogy amikor ez a beszélgetés készül, ez egy háromnapos könyv körülbelül, amikor hallgatható, megnézhető, akkor már néhány hete a könyvesboltokban van. Tehát azt sem tudjuk, hogy egyáltalán kinek hogy tetszett a családban, meg az ismerősök között, ez még annyira friss. Egyébként egyszer már egy film is készült rólatok a 15 éves születésnapra. Igen. Az egy kicsit hasonló ahhoz, mint ami megtörténik egy zenész, hogy forgatnak róla. Mennyiben más részt venni abban meg ebben?
Inkább az a kulisszák mögé való betekintés volt. Tehát az egy ki volt helyezve egy soproni nagy koncertünkre, egy születésnapi koncertünkre, és azért pár ilyen backstage jelenet, pár ilyen, nem tudom, össze csapatüvöltés, csapat kiáltást beláthatott a közönség. Ott azért kevesebb személyes történet volt, ez azért egy teljes egészét adja ki a mi történetünknek, és a személyessé teszi a zenekarral a kapcsolatot.
Annyi közös a Halott pénzen kívül van a film és a könyv között, hogy annak a filmnek a producere, ennek a könyvnek pedig az egyik interjú alanya, Lóben vagy Norbert, aki a Voltnak a szervezője, meg még nagyon sok mindennek. Menjünk egy kicsit odáig vissza, hogy lett ebből könyv, kinek az ötlete volt, és hogy indult a munka? Kingát kérdezném először.
Hát azt hiszem, hogy a születésnél például te ott voltál, mert hogy azon a meetingen, vagy egy ilyen lírás nagy tanácskozáson te is ott ültél, amikor elhangzott, hogy milyen jó lenne, és hogy ki mit gondol erről, és hogy tegye fel a kezét, aki érintett lehet ebben. És ugye az egyik az Athenaeum kiadónak az igazgatója volt Dian Vicky, aki minthogy a kiadó profiljába nagyon illeszkedne egy ilyen könyv, vagyis hát akkor még nem tudtuk, hogy ilyen lesz a könyv. A másik meg én voltam, bár hozzám általában a gyerek és ifjúsági könyvek tartoznak, de hogy én ismertem talán már a legjobb akkor azt, amit ti csináltok, akkor még személyesen nem, és ketten tettük fel a kezünket, és akkor olyan kidolgoztam egy koncepciót. Beller Péter volt, aki összeismertetett így a Dáviddal először, akkor még a Márk nem is volt ott, egy ilyen Zoom beszélgetés volt, és azt hiszem, hogy ott sikerült egy fél igent kapni a Dávidtól, amikor kiderült, hogy nem lesz ez egy ilyen bulváros, pletykás, tehát, hogy nagyon sok minden kiderülhet rólatok, de hogy abszolút nem megyünk át bulvárba, hanem inkább egy olyan inspiráló könyv lesz, ami megmutatja azt, hogy milyen volt a tagoknak az élete addig, addig a pontig, amíg beléptek a zenekarba. Azt, hogy hogyan lett már a közös történet ennyire felfelé haladó, és miért tartanak itt, ezt pedig szerettük volna külső embereknek a gondolatain át megmutatni, és így jött az az ötlet, hogy a középső blokk legyen egy ilyen interjúgyűjtemény, amikor megkérdezünk olyan zenésztársakat, vagy embereket, akik fontosak voltak az ő életükben. És hát a vége, ami meg egy kicsit olyan, mint az örömzene talán, az sztorizgatós, és az egy ilyen nagyon jó dolog volt nekem, amikor ott töltöttünk, hogy 6 órát így összezárva, mindenki hozott fotókat, és akkor úgy hangzottak el a történetek. Szerintem akkor, tehát hogy közben is, hogy leültünk együtt, úgy mindenki tudta, hogy ez készül, de az volt az első olyan, amikor olyan nagyon bevonódott mindenki ebbe, hogy ez hogyan készül, nem csak külön-külön, mert ugye a beszélgetések az nagyon intim volt, hiszen a Bencével vonultak el a fiúk az első blokknak az interjúit felvenni, és hát nem is interjú, mert hogy ugye napokat töltöttetek együtt, vagy fél napot, vagy valakivenek kettő is volt.
Inkább egy ilyen pszichológiai ülés volt az interjút, mert azért az ember elég mélyre leásott gyerekkorától kezdve. Hát kell gondolni, mi a fontos, ami esetleg belekerülhet a könyvbe. Azért itt rengeteg olyan dolog ki is jött belőlünk, amit nem is gondoltunk volna, hogy eszünkbe jut, és akár most itt transzgenerációs dolgokat elemezgettünk éppen az interjúval, a Bencével.
Igen, azt hiszem attól különleges ez a könyv, hogy valóban nem egy bulvárkönyv, tehát olyan óriási nagy szenzációt nem várhat tőle senki, viszont nagyon sok ilyen apró, mély pontja van, amikor mély dolog benne, amit valószínűleg pont egy bulvárúságnak nem mondanátok el, és az is érződik, hogy akik csinálták, azok lelkesedésből csinálták, tehát hogy itt ebben a történetben mindenki valamiért kapcsolódott be, ahogy Kinga is, akinek mint szerkesztő nem ez a profilja, vagy akik megszólalnak benne, Cvak Sándortól kezdve a már idézett Lobbenvej Norbertig, tehát hogy akik egyszerűen szeretik a halott pénzt, meg szeretnek titeket, és ez érződik ezen a könyvön. Kezdjük egy kicsit azzal, hogy ez persze végigmegy a kezdetektől, a jövőt is érinti, hiszen arról is van szó, hogy hogyan tovább, hogy neked nem a halott pénz indulásával kezdődik a történeted a halott pénzben, hiszen te később csatlakoztál, pontosabban abban a pillanatban, hogy csatlakoztál, vált igazán együttessé az a korábbi magánprojekt, ami a Dávid projektje volt, és nem is lehetett tudni akkor még így zenehallgatóként, hogy most ez ő maga, vagy ez az ő logója, vagy alter egója, vagy micsoda, de hát onnantól kezdve, hogy ez egy együttes, azóta mindenki tudja, hogy az együttesnek az a neve, hogy halott pénz, és abban vannak frontemberek. És Dávid onnantól kezdve csak az egyik ilyen frontember. Egy kicsit biztos, hogy ezerszer megkérdezték. De azért én is megkérdezem, hogy neked mi a megfejtésed erre az úgynevezett pécsi titokra, hogy ennyi igazán jó együttes indul onnan, hogy már magyar Liverpoolnak is nevezik, és tényleg amióta én is Pécsre jártam egyetemre a Kispál korszakban, tehát nekem is van ez a Kispál kis csillag, 30 Szilom, Punani masszív halott pénz íva fejembe, és biztos lehetne a fiatalokról is beszélni, akiket én már hajlott korom miatt nem feltétlenül ismerek, de hogy azért ezt nem tudja más vidéki város, és hogy vajon szerinted mi ennek az oka?
És itt a Pécsre jártál, nem tudom, hogy benned ez megfogalmazott ez a dolog, akkor te is érzed, hogy miről van szó. Konkrétan kerek azt a beszélgetéseken vettem részt, aminek a fő témája volt ez, úgyhogy nem tudom elmondani én sem most egy-két mondatban. Én ezt a pécsiséget már nagyon korán éreztem, úgy érzem, hogy én győri születésű vagyok, de Pécsre mentem egyetemre. Édesapám Pécsre járt egyetemre, anyukám pécsi volt, és én gyerekkoromban nagyon sok időt töltöttem Pécset rokonoknál, és ez a pécsiség, azt akartam, hogy az egyetemi éveimet végigkísérje. Hát az atmoszféra, amit vártam, az el is jött, és be is igazolódott az elképzelés, hogy én itt tudok kinyílni, és ebbe a közegbe akarom belevetni magamat. Sajnos az egyetemi tanulmányaimnak a kárára várt, mert nem jött össze a dolog, mert az utolsó éven ott hagytam a sulit, de közben meg egy olyan életem lett, amit csak ennek a városnak köszönhettem. Az, hogy találkoztam zenészekkel, és kocsmákba járhattam, olyan kocsmákba, ahol történtek dolgok, és emberekkel találkozhattam, és így Dáviddal is egyébként így futottam össze.
Neked akkor már elindult egyfajta szóló karriered, tehát igen. Te feltűntél Pécsen különböző színpadokon, meg sőt akár utcán is, tehát hogy lehetett tudni annak, aki figyelte a pécsi zenéjetet, hogy te vagy. Szerinted, hogyha nem, mindez nem Pécsen történik, akkor találkoztatok volna?
Szerintem nem. De ezek az egymásra hatások Pécsen nagyon erősek.
Még az érdekel, egyszer egy interjúban azt mondtad, hogy az első ilyen élményed a halott pénzzel kapcsolatban, vagy hogy te a halott pénz tagja vagy, az, hogy még nem pályaelhagyóként, csak félig meddig pályaelhagyóként egy beteg szájába fogorvosként turkáltál, és közben a rádióba szólt az a halott pénz felvétel, amiben már te is szerepeltél. Igen. Az érdekel, hogy te mikortól tekintesz magadra elsősorban zenészként? Tehát, hogy például nem egy zenélő fogorvos hallgatóként, hanem hogy ez a önmeghatározásod, hogy zenész vagyok. Ez mikor jött el ez a pillanat?
Szerintem akkor, mikor a levelem megjött az egyetemtől, hogy a jogviszonyom megszűnt. De igen, tehát addig ugye volt ez a kérdője a fejem fölött, vagy nem tudom én, az a kard ott lebegett a fejem fölött, hogy most akkor visszamegyek, nem megyek vissza, és így tényleg ez a könyvben is benne van talán a részem utolsó mondataként, hogy a apám egyszer szólt, hogy az otthoni állandó lakcímre megjött a levél, hogy jó viszony megszűnt, azt mondta, hogy kisfiam, jó, akkor csinált profin. És akkor jó, és akkor ez a apámmal is a viszonyom kicsit jobb lett, hiszen ő sem azzal csesztett, hogy a telefonon, hogy most akkor visszamész az életemre, most akkor Pesten leszel, vagy mit leszel, most ez van, hogy kisfiam, akkor csinált profin, és akkor azóta ez van a fejemben, hogy ezt akkor viszont ez a melóm úgy tűnik.
Azt írjátok is a könyvben, vagy hát nyilván te mesélet, hogy édesapád esetében meg talán az volt az a pont, amikor egy koncerten Dávid bemondta, hogy ott van az édesapád a hallgatóság között, és egy nagy tapsot kapott. Igen. Amikor valószínűleg számára akkor eldölt, hogy te már így maradsz.
Nem hiszem, hogy rosszul esett neki, igen.
Kinga, neked mi az első halott pénz élményed? Vissza tudsz emlékezni?
A kisfiam akkor még nagyon kicsi volt, és az öcsém, nagyobbik öcsém még egyetemista, és ment le Pécsi egyetemi napokra. Nagyon érdekes volt hallgatni különben, amit mondasz, mert hogy szerintem nem csak a Felcser Máténak a részéből, hanem a Gellai Gergő részéből bontakozik ki nagyon jól ez a pécsiség, meg a hogyan alakult akár minden hajnalban egy-egy új banda, de hogyan nem felejtettétek el egymást, hogyan figyeltétek, hogy ki miben jó, hogyan zenél, ki csinálja a rekket, meg hogy elevez az élet, hogy az egyetemi napokból hogyan nő ki egy fesztivál. Nekem ez nagyon-nagyon érdekes volt, és emlékszem, hogy a újszülöttnél talán egy-két héttel idősebb gyerekemnek mutatott zenét, és a feneked a gyengém volt, és hogy mondta, hogy na jó van, figyelj így, és Hősöket is például, de hogy akkor ez megmaradt, és az, hogy így Noelle ezt így figyeltük, meg hogy mi Pécs felé sokat járunk, ugye, és nagyon sokszor hallgattuk az autóba, és amikor ez így jött, hogy ki az, aki tudja, és nekem így dalszövegek mentek a fejembe, hogy mire lehet felfűzni, vagy hogy mennyire, és nagyon jó volt azt látni, hogy ami lejön abból, amennyire nem beszéltek különben magatokról, mégis passzolhat az a karakterisztika, ami az én fejemben összeállt, hogy mi lenne, és hogy akkor, amikor jött, hogy ez így jön össze, és hogy találkoztunk, és hogy mi tetszik nektek, akár a belső megvalósítás, a szerkezet, akár a képek, vagy hogy a borító, az mind-mind ilyen nagyon érdekes volt ezt látni, meg hát azért tényleg jó az is, amikor azt azért egy elmondhatom szerintem, hogy bár nem pletykálunk, de hogy amikor mi először találkoztunk az egész zenekarral, ez a kaféban történt, a Magvető kaféban, és hogy ugye akkor hogy csak mi, hát elég sokan voltunk azért így is, mert hogy ti 8-an, meg akkor mi, és hogy annyira jó volt látni, hogy bejönnek emberkék, és megállnak a könyves polc előtt, ugye a pulttal szemben, ahol kim vannak az újdonságok, és arról beszélgetnek, hogy te azt olvastad már, nem, arról már hallottam, és akkor azt gondoltam, hogy hát akkor a helyünkön vagyunk, mert szerintem ez egy jó találkozás, hogy nekik is fontos az, hogy hogyan fog ez elkészülni, hogyan fogalmazódik meg, hogy emberi történet legyenek, és ahogy a Bence szokta mondani, ilyen kicsit underdog, meg hogy megmutassuk azt sok mindenkinek, hogy nem feltétlenül egyenes egy út, hogy tök jó, hogy az ember érzi, hogy mihez van kedve, vagy hogy miben lenne jó, de egy csomó kérdőjel van, meg nem mindig arról van szó, hogy ki van kövezve, és azt mondják, hogy azon kell csak végigmenni, és akkor a végén ott lesz a jutalom, mert hogy mindegyik őtöknek annyiféle kanyar is van benn, vagy nem feltétlenül támogatottság, de hogy mellette meg nagyon, nagyon jó történetek alakultak ki, amit ti meséltek, szerintem az is érdekes, meg az is, ahogy látnak benneteket kívülről azokat, akiket én kérdeztem meg, és hogy azért nagyon sok közös összecsengés van, hogy miért alakulhatott így, vagy miért lehet az, hogy képesek vagytok ennyi arénát megtölteni, meg ennyi embernek üzenni, hogy ezt mások kívülről hogyan látják nagyon különböző emberek. Meg hát az is jó látni, hogy azért ez nem csak úgy működhet, hogy megyünk előre, és akkor elfelejtjük, hogy kik voltunk, vagy kikkel kezdtünk, hanem hogy ez olyan szépen visszaforognak az emberek az életetekben, hogy például amikor a Hősök meséli, hogy először még ők voltak a headliner, és akkor utána ugye most már például a Parkban, hogy ők voltak az előzenekar, de hogy ebben nincsenek ilyen rossz érzések, hanem hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és hogy mik a fontosak még közben. Ezek olyan szépen, mikor ugye az ember leírja, meg felveszi, idegén például nem akartam leírni őket, hogy ugye a fejemben is még így ülepedjen, és akkor utána, amikor egymás után hallgattam a fájlokat a rögzítőről, hogy ki hogyan mondta, az is nagyon-nagyon érdekes volt.
Nekem azt tűnt fel, ahogy olvastam, ami összecseng azzal, amit mondasz, hogy nagyjából ugyanazt mondja a zenekarról belülről mindenki, mint amit kívülről a barátok, vagy akikkel sokat dolgoztatok. Tehát, hogy a kép az nagyjából hasonló, és mindannyiótok elmondja, hogy ez egy nagyon összetartó és együtt dolgozni képes csapat, és ezért érdekel engem különösen a te helyzeted ebbe a dalszövegírás, zeneírás munka megosztásban, mert ott néha azért előjön, hogy itt mégiscsak a főkép, még hogyha ez ennél összetettebb is, az, hogy a Dávid szövegeit énekled te, aki egyébként szintén írtál szöveget, hogy ez hogy van, amikor belépsz egy ilyen csapatba, és akkor egyszer csak mégiscsak az lesz a feladatod, hogy valakinek az önkifejezését támogassad.
Én azért ebből a szempontból azért én megalkuvó vagyok szerintem, és szeretem mások szövegeit énekelni, és bele tudom úgy érzem magam helyezni a más történetébe. És a Dávid van semmi, olyan dolgot nem találtam, hogy valami ellenérzésem lenne azzal szemben, hogy az ő szövegét énekeljem el. Én szeretem a Dávid gondolatait, és szerintem nagyon mély és érzelmes srác. Úgy gondolom, hogy a színpadon jó kiegészítem, és örülök, hogyha engem választott egyáltalán, hogy én
azért az kiderül, hogy néha ilyen prozódia kérdésekben vannak viták.
Jó, hát oké, de ez stílus, de ezt szoktam mondani.
Meg azt is mondtad, hogy egyébként, hogyha így ilyen kérdéseken van vita, akkor azért általában ő szokott győzni ezekben a vitákban. Ez simán egy habitusbeli különbség, vagy egyszer hajlamos vagy belátni, hogy neki van igaza?
Ez is egyébként, mert az a helyzet, hogy a hierarchia a zenekaron belül nincs. Viszont az mindenki elfogadja, hogy a Dávidról szólt eleinte ez a dolog, és az ő adja az első inputot, és ő írja a dalokat, és az ő fejéből pattanak ki akár a témák és a hangzások. Úgyhogy általában igazat szoktam adni neki a dalszövegekben.
Tehát, hogy John Lennon nélkül nincsen Beatles.
Igen.
Ezek a habitusbeli különbségek a beszélgetésekben kijöttek? Csak azért kérdezem Kingától, mert hogy nagyon egységes a kötet, tehát hogy miközben nagyon különböző emberek szólalnak meg, amikor olvassuk, akkor ezek ilyen komplementer színekké válnak.
Az első egység, ami a 7 fiú plusz ugye teljes tagként megszavazták, hogy Csilla a menedzserük is kapjon egy ugyanakkor a blokkot, hiszen azért ő nagyon fontos szerepet tölt be az életükbe, és ez különben nagyon jó volt, hogy az elején kérdés nélkül azt mondták, hogy 8-an vagyunk, tehát hogy ez is egy olyan emberi gesztus volt már a legelején, amiben nem volt így vita. Pedig a Csillus mondta, hogy ha az övé nem készül el, akkor az kimaradhat, de azért ezt nem hagytuk. Azért itt a Bence és a Milánnak a hangja az, ami tölegységes lesz, tehát a felütést a Bence határozta meg, bevallom, nem ellenőriztem azokat a fájlokat, amikor ők beszélgettek, azokat a hangfájlokat én szerkesztőként nem kaptam meg, és nem is akartam volna ezt abszolút látni, viszont amikor a Bence kialakította ezt a hangot, akkor...
Hallgatok kedvé, mondjuk a Jávor Bencéről.
Igen, Jávor Bencéről van szó. Akkor hozzá igazodott a Milán is, aki megkapta azokat a beszélgetéseket, amiket... Tehát mindegyik beszélgetést a Jávor Bence vett fel, és ketten írták a Milánnal ezeket. Kelencsér
Milánnal.
Igen, Kelencsér Milánnal. Tehát, hogy ketten ők ezt így beosztották, és akkor az a hang maradt, mert hogy az úgy tetszett mindenkinek, és azokat, hogy ott milyen ténybeli dolgok legyenek, vagy ez az én stílusom, vagy az ő stílus, ezt mindenki egyedül velük meccselte. Nekem csak az, hogy mondjuk lehet, hogy ellent mondott egy tartalmi dolog később az interjú részen, amit viszont én csináltam, azokat kellett megvitatnom. Tehát azt, hogy ők hogyan beszélik meg, és pontosítják a részleteket, az az ő feladatuk volt. Nekem ezt a tartalmit kellett összevetni, hogy most akkor tényleg az azon történt, vagy nem, mert utána az interjúban valaki máshogy mondja. De ezek ilyen érdekes fejtegetések voltak, hogy kinek mi hogy marad meg, meg milyen előjellel, meg fú, tényleg. De az is jó volt, hogy mindenki így felkészült, mikor így találkoztunk. Tehát, hogy utána, tehát például a tiédben is azért volt, amit írtál, hogy ott, ezt még megkérdezem aputól, másoknál is volt, hogy akkor ezt még megnézem, és hogy tényleg az látszott, hogy ez úgy melós, mindenkinek végig kellett gondolni valóban az életét, meg ahogy...
Hát erre jó, hogy 18. születésnap, hogy az ember, amikor 18, akkor is végig gondolja, hogy mi hogy van. És neked azért a halott pénz mellett van egy, és mindig is volt egy szóló karriered is, ami néha megállt, néha pedig párhuzamosan futott, és hát most is zajlik ez, hogy egy egyszer gitárral, amikor elkezdted, már akkor is énekeltél Cseh Tamás dalokat, és most pedig nem olyan régóta Bereményi Gézával dolgozol együtt. Az, aki szereti Cseh Tamás, meg ismeri Bereményi Géza szövegeit, annak ez biztos nem akármi, hogy most együtt dolgozik vele. Ez milyen érzés?
Igen, tehát ez emlékszem, amikor a Gézával legelőször találkoztam, akkor azt mondtam neki, hogy egy Cseh Tamás estemre jött el, meglepetés volt nekem a Juhász.
Oda csempészte
a Juhász Anna. Aznap, mikor lett volna az est, akkor szólt az Anna, hogy képzeld, elhívtam a Gézát is jön, mondom, hagyjál végén. Így is egyébként nagyon-nagyon be voltam szarva ott a felkészülésben, és az estével kapcsolatosan, és így, hogy a Géza még pluszban ott volt ezen az esten, akkor ez azért elég érdekes volt úgy énekelni, és színpadról lenézni, hogy a Géza ott állt, és így nézett egy 2 méterről. Ezért a frász kivett. De hogy úgy mentem a Gézához oda, hogy van egy szövege, amit a legrosszabb szövege a fiók alján, és ezt odaadja nekem, és akkor és megmondhatom, nekem már egy szövegem a Gézától, akkor nem legboldogabb ember leszek, és akkor pipa. És akkor mondta, hogy hátba vert, nem tudom, arcon csókot, és akkor mondta, hogy gyere át, és akkor írjunk közösen, és akkor rögtön hívtam apámat kb., hogy akkor ez megtörténik, úgy tűnik. És hát azóta is, hát most már 2 éve zajlik kettőnk között a dolog, és most a podcast után oda megyek megint, úgyhogy pont beszéltem vele. Úgyhogy igen, ez számomra úgy érzem, hogy az életemnek egy ilyen szelete, hogy a Cseh Tamásos része az
irébe. És ez akkor nem maga Cseh Tamás figurája nem telepszik ilyen korrád, vagy ezt a veszélyt nem érzed?
Hát ez ugye a legnagyobb gondom.
Ugye van az egyik számotok, ami már ismerhető, az a Megvan még az a ház, ami nagyon kapcsolódik. Én pont akkor, amikor ez a szám kijött, akkor olvastam a Gézának az önéletrajzi könyvét, a Magyar Copperfieldet, és itt is volt, és beszélgettünk róla. Az milyen érzés volt, hogy tulajdonképpen ebben az alkotó folyamatban egy másik oldalról, a zene oldaláról részt veszel. Tehát, hogy azt el lehet olvasni a regényben, meg lehet hallgatni ebben a számban, meg persze meg lehetett nézni Bereményi Géza filmjében, meg egyéb dalszövegeiben, hogy ugye vannak szerzők, akik mindig a saját életüket írják, és hál' Istennek közéjük tartozik Géza, hogy ez milyen volt, amikor ezt láttad egy regényben is, amiről ti beszélgettetek, és született belőle egy szám.
Az a ház egyébként nem pont, nem az a ház, nem a Teleki térre gondolsz, hogy az ő házára gondolsz, ez egy másik történet lesz egyébként, az a szereplő, akit meg leírtunk.
Jó, a következő részben jön?
Biztos, hogy benne lesz a történet, de igen, egyébként a több számot is írtunk a Gézával, aminek a története az visszaköszönt az ő könyvében, és nagyon érdekes volt ez, és ilyen kicsit ilyen ez konkrétan még miatt megjelent a könyv, már Géza már spoilerezett nekem, gyakorlatilag már tudtam, mi fog történni.
Hogy választottátok ki a könyvben azokat, akik kívülről kommentálják a dolgokat, tehát a nem csapattagok, nem együttes tagok, hogy kerültek, vagy sorban álltak érte, vagy...
Nem volt casting, hogy ki szeretne. Közös gondolkodás volt, ugye David is többször mondta, hogy ő ezen a kitalálás részében volt leginkább aktív, és hát próbáltunk, hát nyilván sokkal hosszabb lista volt, de hogy mint egy ilyen rendes nagy kreatív meetingen volt nagy csomagolópapír, színes félceg, hogyan lehet technikailag megoldani, ki mikor lép be. És hát akkor ez a közös rész volt, ahol azért nagyon sok névből kellett választani, és hát azért ilyen terjedem, meg hogy az arányokat próbáltuk azért megtartani, hogy ne legyen több, mint a főszereplőkről szóló rész, és akkor igazából inkább az életszakaszokra, vagy a zenekarszakaszokra lebontva próbáltunk egy-egy embert oda. Hát aztán így is borult, mert hogy például azért a Dávidnál nem akartam, hogy mindig csak az apukája legyen, ott nekem bekapcsolt ez, hogy azért hallgassuk meg anyát is, meg hogy milyen, hogyha azért a tesója mondja. És szerintem érdekes lett ez a szilánkosság, hogy több nézőpont, mint ahogy ezt annyiszor érezzük, meglátjuk, hogy máshogy emlékszik a kollektív emlékezet az itt torzít, és hát akkor így lettek ezek teljesen, de mindenki egyből elvállalta.
Hát, hogy igen, és azt látom, hogy nagyon-nagyon lelkesen, tehát különösen Szvak Sándor, hogy mint egy igazi rajongó.
Tényleg mint egy igazi rajongó, tehát hogy ő akkora szeretettel beszélt a fiúkról, de hogy én ezt előtte pont meghallgattam tőletek, hát emlékszem, amikor először mondtátok, hogy hát a Sándor mindenképp, és jöttek a nyaraló sztorik, az, hogy ő hogyan, a karácsonyi történetek, és teljesen oda-vissza volt. Tehát nekem ezért volt érdekes ezeket látni, hogy meghallgatni. És hát azért a Sándor, ahogy mesél, ugye az irodájában találkoztunk, és akkor tényleg előjöttek az ő kötődései, az ő családhoz való viszonya, az, hogy ti, és akkor ebbe belép ez a barátság egy üzleti kapcsolatból, és ez hogyan lesz hangsúlyos, hogy mindenkinek az üzleten túl az emberi oldala egyszer csak úgy elkezd kirajzolódni, és hogy ez a fontos, és ez tart össze. Azért az olyan jó látni, hogy nem csak az működik, hogy egy brand meg még egy brand találkozik, és akkor erősíti egymást, hanem hogy még érdekel az is, hogy ki van ott mögötte, és hogy ezt így olyan szépen ápolják azért ők így.
Ugye ebben a műsorban könyvekről is szoktunk beszélgetni. Egy interjúban nem olyan régen azt mondtad, hogy hát te sok könyvet vásárolsz, de keveset olvasol el, mert nincsen időd, de ezzel nem vagy egyedül. Tehát ez szerintem nagyon sok korosztályodba tartozó embernek, alkotó embernek, és nem csak művészeknek a problémája, hogy erre nincs idő. Úgyhogy most az lenne a kérdésem, hogy egymásnak milyen könyvet ajánlanátok? Most így a januárra, így év elején.
Szerintem ajánlottunk egymást, de és a Dragomának a könyvét már beszéltünk róla, a főzős könyvről, egyik az, hogy én nagyon-nagyon szeretek főzni. De te olvastad már, hogyha már kár ajánlana, akkor mindenkinek ajánlom azt a Dragomának a könyvét, a főzős könyv. Nekem ilyen szívetmelengető volt az egész, és én imádom, ahogy ő ír.
És hát az is látszik benne, hogy van, hogy egy gyermeki rajongással viszonyul a témához, és hogy elképzelem a te gasztronómiához való viszonyodat, az is valami ilyesmi lehet.
Igen, ilyesmi, de én nem tudom, milyen szépen megfogalmazni a dolgokat.
Te egyébként főzés közben szoktál dolgozni, magyarul zenét vagy szöveget írni fejben?
Podcasteket szoktam hallgatni általában.
Igazából ezt is beszéltük, meg volt olyan, ami környezetvédős könyv volt, és ajánlottam a Márknak. Ahogy nálunk jött egy ilyen Our Planet, ami milyen érdekes, hogy még kisebbeknek levinni, és az Attenborough előszabával. Meg egy kézirat van nálam, amit már így ajánlgatok neki, mert hogy készül egy március 15-ös gyerek, nem annyira kicsiknek, kiskamaszoknak szóló szabadulókönyv, és ugye a Bilvaker egyik oszlopos tagja ül mellettem, tehát hogy annak a korosztálynak megmutatni azt, hogy ez milyen izgalmas volt, hogy ezek hogyha most lennének ezek a márciusi ifjak, azért mennyire nagyon menő arcok lennének, és ezzel a műfaja, hogy hogyan lehet szabadulni, hogy én már ezt mondogattam, hogy olyan jó lenne még egy kicsit eljutatni hozzá, ez most készül, most fejeződtek be a rajzok. Tehát, hogy mi egy kicsit ilyen előre gondolkodásba, azt gondolom, hogy ez például egy olyan, ami érdekelné a Márkot.
Egyébként azt nagyon örömmel konstatáltam, hogy Bereményi Gézán kívül Petőfi Sándort is nagyon szereted, és hát legalább ez a két pont, az biztos, hogy azonos bennünk. És például arra azt nem kérdeztem meg, de arra nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyiben kell másként hozzányúlni egy Petőfi vershez, mint dalszöveg kezdeményhez, vagy egy halott pénznek készülő szöveghez, akinek a szerzőjét még akár egy vitában le is győzheted, hogyha akarod.
Hát maga a metódus azért teljesen más. A Dávid fejéből kipattan egy szöveg, és egyszerre írja meg a dallamot, és ugye a dallam és a szótagok és a szavak az ő részéről egyszerre történnek meg, hogy megszületnek. Itt viszont azért az ember keze meg van kötve egy a dallam írásában, hiszen a kész szövegre kell valamit rápasszintani, és lehet, hogy lenne egy baromi jól tettem, de ott az a rohadt szótag a sor végén, és akkor az ember igyekszik egyébként hű maradni az eredeti szöveghez, és én háknis vagyok, és igyekszem pontosan ugyanazt, tehát szótag és szó szerint ugyanazt elénekelni, mint hogy le van írva. Igen, ez nehéz. Hát a Gézával való metódus az úgy van, hogy én mondom azt, hogy na, ő meg számolja a szótagot, és írja egy, nem tudom, ami rá passzol neki. És itt pedig gyakorlatilag ez a Petőfi feldolgozásaim azok úgy történtek meg, hogy végigolvastam az összes versét, 1000 fül meg volt nyitva, nem tudom, böngészőmben, és szerintem összesen én 10 személyben tudom az egészen, és akkor, hogyha egyszer beugrik egy dallam és egy ötlet, és így pont rápasszol, akkor megvan, és van egy ilyen wow érzésem, hogy hajnali 3-kor mit olyan összejön.
Egyébként, hogyha ajánlhatok valamit, akkor Petőfinek az első megjelent igazi verses kötete, az a Szerelem gyöngyei, az egy komplett dalszöveggyűjtemény, tehát abban mindegyik dalsz, amit, hogyha egy dupla album lenne, azt hiszem még a számba is annyi, és még egy ráadásul egy koncepcióalbum, tehát hogy egy soha igazából meg nem valósult szerelemnek a szép lenyomata. Még azt kérdezném így a végén mindkettőtöktől, hogy van-e olyan meghatározó gyerekkori vagy kamaszkori olvasmány élményetek, ami azóta is fontos.
Én nagyon szerettem a csíkos könyveket, sok minden más mellett, de nem a romantikus része miatt, hanem én ebből értem történelem órán, és nekem nagyon meghatározó volt a Csipkebolt Brüsszelben, hogy amikor el kell bújdosniuk, és ugye Jósika Miklós és felesége hogyan fordul a kocka, és hogy tartja el, és hogy éltek, hogyan díszítettek fenyőfát, fűtés. A Kossuthék, amikor elhagyják az országot, akkor ott megállnak, és én nagyon szeretnék ilyen könyveket kiadni, és ezen dolgozom is a saját berkekben, tehát hogy most elindult egy ilyen új kedvencek sorozat nálunk, és a Rufforsinak a könyve volt az első, de hogy ilyen nagyon hasonló hangulatú könyveket szeretnénk.
Az én gyerekkoromban baromi sokat olvastam, és tehát össze is olvastam ezt a, nem tudom, 4,5 dioptriát magamnak egyébként valahogy, ez a tipik, ez a zseblámpa takaró alatt olvasás, de nekem ez megvolt, ez a Robinson Crusoe, meg mit tudom, a Delfin könyvek, meg ezek. De hogy melyik könyv fontos számomra máig, és szerintem többször is olvastam, én az Öreg halász és a tengert nagyon szeretem, ez egy gyönyörű történet.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv.
Teljesen szubjektív könyvajánló következik. Szerintem ezek a könyvek voltak 2021-ben a legjobb prózai művek és a legjobb verses kötetek, és aztán majd a következő részekben folytatjuk. Magyar prózai művekről lesz szó, 10-et emeltem ki, ABC sorrendben következnek. Balassa Krisztián, Marionett Fenomenál, Kaligramnál jelent meg 2021-ben, eltűnnek a szavak a magyar nyelvből, és innen indul a történet. Danyi Zoltán a Rózsákról, Magvető 2021, ez az év egyik legerősebb és legmeglepőbb regénye szerintem, én már az előző kötetét, a Dögeltakarítót is nagyon szerettem a vajdasági szerzőnek. Dunajcsik Mátyás Víziváros, jelenkornál jelent meg 2021-ben, ez az első regénye a szerzőnek, aki egyéb prózai művekkel már jelentkezett, egy kicsit várostörténet, egy kicsit szerelmi történet. Gurubi Ágnes Szív utca, Kaligramnál jelent meg 2021-ben, ugyancsak egy családregény, bizonyos értelme egy klasszikus szövésű családregény. H. János Mamikám, az Európánál 2021-ben, ez valami nagyon más, mint a szerzőnek az előző, a Cégvezető című könyve, hogyha az a társadalom felső rétegeibe néz be, akkor ez pedig a legalsó rétegekbe. Kollár Klemensz László, Öreg banda a Magvetőnél, nem olyan régen a vendégünk is volt, ez is egy családregény és egy művészregény egyben. Krasznahorkai László, Herst 07769, Magvetőnél 2021-ben egy mai NDK területén játszódó, elég nagyívű társadalmi mélységű regény. Pál Sándor Attila Rokonok, szintén Magvetős 2021-es, ez egy novellás kötet, én nagyon szerettem, nagyon friss új hangon szólal meg a szerző, akárcsak Puskás Panni, a Rezervátum visszafoglalása, ez is Magvetőnél jelent meg 2021-ben, és a szerző első novellás kötete.
utolsóként pedig az ABC szerint Szvoren Edina mondatok a csodálkozásról. Ez is magvetős, és ez is tavalyi, ő is szintén a vendégünk volt, és ő egy igazi novellista, ki lehet mondani ennyi novellás kötet után. 2021 legjobb verses kötetei, természetesen szerintem, megint csak ABC sorrendben, Kabai Lóránt Moáré, Jósua könyvek 2021, Kemény István, Állástalan táncos, Magvetők, Kukorelli Endre, Istenem, ne romolj, Kaligram, Markó Béla, A haza milyen, ez is Kaligram, Mesterházi Mónika, Nem félek, Magvető, Sein Gábor, Ó, Rinocérosz, Magvető szintén, Simon Márton, Éjszaka a konyhában veled akartam beszélgetni, ez jelenkoros, Tóth Krisztina, A bánadal, Magvető, Vida Kamilla, Konstruktív bizalmatlansági indítvány, Magvető, Závada Péter, Gondoskodás, Libri. És a végére hoztam még négyet, ezek a 2022 elejére várható könyvek, amiket én személy szerint nagyon várok, és a szerzőiket pedig majd, ha csak lehetséges, szeretném meghívni. Grecsó Krisztián regénye, A valami népi, február elején, február 7-én jelenik meg a Magvetőnél. Erdős Virág könnyei címmel új verses kötet a szerzőtől, január 25-én kerül a boltokba. Bognár Péter, Hajózni kell, élni nem kell, január 20-án, tehát ehhez jutunk hozzá legelőbb. Végezetül pedig egy krimi, Zajácz D. Zoltán, Haragos Balaton a General Pressnél, január 31-én, az előző krimije is nagyon jó volt.